Üdvözlöm Önöket! 349 ezer forint ennyibe kerül ma 2011-ben Magyarországon, ha újszülött gyermekünk köldök zsinórvérét szeretnénk 20 évre biztonságosan eltároltatni. A jó hír az, hogy van részletfizetési lehetőség, sőt, ikerszülés esetén a második gyerek részére már 50% kedvezményt adnak. Több ilyen szolgáltatást is találunk ma itthon, tehát az iróniát félretéve megállapíthatjuk, hogy van kereslet a köldök zsinórvér bankok iránt. Miközben a szakemberek ma még nem tudják magabiztosan kijelenteni, hogy magáncélokra van értelme ennek a tevékenységnek. Egy biztos, hogy ártani nem árt. A köldökzsinórból vett vér az őssejterápia céljait szolgálhatja, ami napjaink egyik legizgalmasabb és legígéretesebb orvostudományi területe. Rengeteg a kérdés a kutatással és az alkalmazással kapcsolatban, íme néhány. Milyen etikai problémákat vet fel az őssejtkutatás? Hol húzódik a határa megalapozott terápia és a kuruzslás között? A gyógyászat mely területein várható a jövőben áttörés az őssejtek alkalmazásának köszönhetően? És hol tartanak jelenleg az őssejtekkel kapcsolatos magyar kutatások? Többek között ezekről a témákról lesz szó a Minden Tudás Egyeteme mai kerekasztal beszélgetésén. Üdvözlöm vendégeinket is. 13 éve, 1998. novemberében jelent meg a Science folyóiratban az a tudományos közlemény, amelyet egy amerikai kutatócsoport jegyzett, James Thomson vezetésével, hogyha jól mondom, amely ugye arról szólt, hogy emberi eredetű embrióból sikerült őssejttenyészetet létrehozniuk a laboratóriumi körülmények között. Ez a 13 év, gondolom kutatói szempontból nem túl sok, de mondjuk arra talán már elég volt, hogy milyen illúziókkal lehetett leszámolni a csodavárás periódusát követően.
Ezek már az embrionális őssejtek voltak, mert azelőtt az orvosok már sokkal régebben alkalmazták a szöveti őssejteket, éppen a csontvelői őssejteket.
Sarkadi Balázs orvos, a Semmelweis Egyetem professzora, akadémikus, közel 30 éve az Országos Vérellátó Szolgálat Kutatóintézetének munkatársa, a hazai őssejtkutatás megkerülhetetlen alakja.
Hiszen 1956-ban volt az első sikeres csontvelői őssejt átültetés, úgyhogy onnantól ilyen tekintetben már nagy gyakorlata volt az orvoslásnak. Az embrionális őssejtek felhasználása pedig még ma is inkább a tudományvilágába tartozik, mint a gyakorlati orvoslásba.
Szóval az 56-os átültetés, amire gondolsz Balázs, ez a George Máté által történt transzplantáció Párizsban, amikor egy jugoszláv munkások atombalesetet szenvedtek, és próbáltak őssejteket transzplantálni.
Masszi Tamás orvos hematológus, az Egyesített Szent István és Szent László Kórház hematológiai és őssejttranszplantációs osztályának és a Semmelweis Egyetem csontvelő transzplantációs tanszéki csoportjának a vezetője.
Ott persze az még nem az igazi volt, mert akkor még nem ismertük a HLA-t, tehát azokat a fehéréket, amik a transzplantációt hát lehetővé teszik, hogy a donor recipiens az egymást befogadja. De az első kísérlet azért, ami rutinszerűen elindult, és azt lehet mondani, hogy a klinikumba bekerült, az mondjuk a 70-es évektől, és mondjuk a Donald Thomas 1990-ben kapott Nobel-díjat a csontvelő transzplantációra. Tehát azt lehet mondani, hogy a csontvelő átültetés gyakorlata, hát immár a 40 év körüli, tehát egy jól megalapozott tevékenységről van szó, és mondjuk Európában ebben az évben kb. 20 ezer vérképző őssejt átültetés történt. Magyarországon pedig mondjuk a 350, hogy valami képünk legyen az egészről. Uh-huh. És ha a köldökzsinórról beszélünk, ugye akkor a köldökzsinórvér átültetés története pedig az 1988-ban kezdődött, tehát mondjuk a 23 éves, ahol én voltam a szerencsés három évvel később egy évet eltölteni Elian Glückmann professzornál, aki az első ilyet csinálta, és az egy tehát ugye volt a csontvelő átültetés, akkor már egy jó 20 éve, 9 jó 20 éves gyakorlat. És akkor egyszer csak kiderült, hogy nem csak csontvelőből lehet ősejteket, vérképző ősejteket nyerni, hanem lehet. Később kiderült, hogy a keringővérből, ezért a perifériás ősejtranszplantáció, és akkor egy amerikainak, a Hal Brooksmannek eszébe jutott, hogy a köldökzsinórban vannak vérképző ősejtek, és ezek elegendőek lehetnek egy transzplantációhoz. És a Glückmann volt olyan bátor, hogy egy különleges klinikai helyzetben ezt megpróbálta, vagyis egy beteg kisgyereknek született egy testvére. És ez egy vele született betegség, amit lehet örökölni, de ők megvizsgálták, hogy a újszülöttnek ez a betegsége nincs, de még előtte lefagyasztották a köldök zsinovérő sejteket. És ezeket az ősejteket használták tulajdonképpen egy testvér donoros átültetésben, ami egy standard transplantáció, csak az ősejt forrás volt extra, és egy fontos dolog is volt, mert ez a beteg...
Nem csontvelőből származott.
Nem csontvelő eredeti ősejt volt, pontosan. És ez egy fontos áttörés volt, mert tehát nem csak egy hókusz-pókusz volt, hanem arról volt szó, hogy ez a betegség az alatt a két év alatt, mert körülbelül egy két éves korú gyerektől lehetne már csontvelőt gyűjteni. Addig olyan picike, hogy nem igen lehet. Tehát az egy hasznos periódus, és addig az a betegség úgy előre mehetett volna, hogy már a transzplantáció is késő. Most az az óriási szerencse történt, hogy ez egy sikeres átültetés volt. A Glückmann azóta sok előadásán bemutatja ezt a gyereket, aki felnőtt és klasszul van és meggyógyult. Tehát innen indult el az egész. De ez még mindig csak pici dolog lenne, ha az ember a testvérének az köldökzsinovér sejtjéből kaphatna a transzplantációt.
Tehát nagyon szűk körül.
A nagy dolog az akkor volt, amikor a Rubinstein New Yorkban azt gondolta, hogy gyűjtsünk köldökzsinórvér ősejteket, fagyasztva tároljuk, és csináljunk egy közösségi, kommunális ősejtbankot, ahol mindenki számára hozzáférhetően van a köldökzsinórvér ősejtek.
Hát akkor itt az én felvezető szövegemben pont ugye ez a témakör volt. Én azt gondoltam, hogy ezt egy kicsit később érintsük, de akkor kezdjük ezzel.
Azért nagyon fontos, hogy hiteles tájékozottsággal rendelkezzen az, aki ezen a területen mozog, hogy mik az előnyei és mik a hátrányai, mert dönteni abból, hogy például valaki lerakja-e az ősejtét, ez alapján lehet. A másik kérdés, amire utalt is Tamás, hogy a testvére köldökzsinórvér.
Magyarorsi Dorottya orvos, jogász. Reumatológus szakorvosi karrierjét cserélte fel a közigazgatással. 4 éve az Európa Tanács Bioetikai Bizottságának vezetőségi tagja. Tavaly nyáróta pedig minisztériumi főtanácsadó.
Felmerülhet-e az, hogy azért születik meg a testvére, hogy aztán adományozhasson köldökzsinórvért a nagyobb testvérének? Erre van gyakorlati példa, hogy ezért születnek gyermekek, és akkor a következő nagyon nehéz kérdés, hogy ezért például a mesterséges megtermékenyítéssel is legyen, mert mondjuk természetes úton. Tehát ezek nagyon fontos etikai kérdések. A másik pedig a gyakorlat oldaláról, hogy ki a felelős a köldökzsinórvér levételéért, szállításáért,
tárolásáért,
milyen minőségbiztosítási elvek vannak.
Vágja közbe, és aztán folytass tovább, csak hogy abban rendet rakjunk. Tehát volt az első bizonyos testvérdonos köldökzsinovetés. Ebből lettek olyan pici köldökzsinovérbankok, például Párizsban a Glückmann csinált, ha beteg gyereknek születik egy testvére, nem azért, hogy, hanem csak úgy amúgy, akkor különben is ugye születek gyerekek, akkor azt fogyassza, tárolja, és ő neki dedikáltan, ha látható, hogy a beteg, akkor. Következő lépés volt a Rubinstein által létrehozott, ezután egy csomó országban, sajnos Magyarország még mindig nem tart itt, de Szlovákiában, Prágában, Németországban, Olaszországban, Spanyolországban, EU-ban mindenhol, közösségi köldökzsinovér bankok lettek, ahonnan csontvelő átültetéshez, vagyis vérképző ősejt átültetéshez, ha az embernek nincs testvérdonora, vagy nincs idegen élő donora hozzáférhető, akkor innen kaphat ősejtet, és ez volt a pozitív, nagyon lényeges előrelépés a köldökzsinovér átültetésben. Most amiről te kezdtél beszélni, és ezt szeretném most mondani, innen jött a következő lépés, hogy hát jó, hogyha vannak ősejtjénk a köldökzsinórunkban, és az aztán majd itt a tudós kollégák fognak mesélni arról, hogy az ősejtek majd esetleg valamire jók lesznek, akkor bizonyos szemfüles vállalkozók azt mondták, hogy fagyasszon mindenki saját magának. És én szerintem ez aztán különös etikai kérdéseket fölvet, hogy és ennél nem tudok a magánősejt bankot.
Sarkadi professzor úr előadásában is elhangzott, hogyha jól emlékszem, hogy tulajdonképpen a magán célokra való használata a köldökzsinórvérnek ma még elenyésző.
Nagyon kicsi az esélye, hogy jó lesz valamire, hát éppen ahogy Tamás elmondta, az első esetben is arról volt szó, hogy egy genetikai betegséget hordozó gyereknek a testvére tudott megfelelő köldökzsinórvért adni, és ez a gyakori, hogy a vérképző betegségeknek egy jelentős részei öröklődő jellegű, ezért a saját köldökzsinórvér úgy, ahogy van, nem lesz alkalmas.
De ugyanazt viszont a génhibát tartalmazza.
A közösségi bankok éppen azt teszik lehetővé, hogy nagyon széles körben használható legyen ez a nagyon fontos készítmény, és szöveti ősejtek azok, amennyire ma tudjuk, azok nem olyan veszélyesek, mint az embrionális jellegű, tehát a minden tudó ősejtek. A szöveti ősejtek már meglehetősen korlátozottan képesek valamilyen szövetnek vagy szervnek a létrehozására.
Tehát ezek például, nem pluripotens ősejtek, hanem már elindultak a specializálódás útján.
Valamennyire elindultak, és a vérképzés, érképzés területén még nagyon jól használhatók, de ugyanúgy a bőr őssejtek, azok általában a bőrpótlására, a bélbe található őssejtek, azok már egy bizonyos irányba elindulva. Persze aztán ebből kivétel lesz, hogy ma már tudunk előállítani szöveti őssejtekből is pluripotens őssejteket. De ezeket nem merjük egyenlőre használni a gyógyításba. Amit merünk, és amit mernek a csontvelő átültetők, azok a vérképző típusú őssejtek, amik ereket is tudnak létrehozni, úgy tűnik, és hát ilyenek a köldökzsinórgán.
Az idegsejtek kialakításával lehet szerepel?
Hát én még egy kicsit az előző gondolathoz szeretnék visszalépni. Tehát a köldökzsinór vérben található nagyon sokféle őssejtből. Ma már úgy gondoljuk, hogy nagyon sokféle szöveti őssejt hozható létre.
Madarász Emília biológus. Az idegsejtfejlődés az idegi sejtbiológia kutatója. A Magyar Tudományos Akadémia doktora, az ELTE egyetemi docense, a Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet tudományos tanácsadója.
Úgyhogy a vérképző szervek gyógyítása mellett itt felvetődik annak a lehetősége, hogy az egyénileg tárolt őssejtekből, nem ma, hanem 10 és 20 év múlva, olyan sejtterápiás eszközt kaphat az orvos a saját, tehát a donor saját gyógyítására, amiről azért én nem mondanék le. De a közösségi őssejtbank ugyanezt a feladatot ugyanilyen jól betöltheti, és emberileg is, etikailag is, anyagilag is mindenféleképpen el kéne mozdulni arra, hogy a levett őssejteket tényleg kommunálisan lehessen felhasználni.
Bocsánat, most teljesen laikus nézi ezt az adást, tudja, hogy nem sokára gyereke fog születni, tehát mondjuk érdekli ez a témakör. Akkor végül is azt mondhatjuk neki, hogy voltak éppen 10-20 év múlva lehet, hogy indiferens lesz, hogy a saját gyermekének a köldökzsinórvérét használják-e fel mondjuk a terápia esetében, vagy a közösségi köldökzsinórvérbankot? Hát,
nagyon biztosan nem mondhatunk semmit, csak kérdés. Akkor mondhatnánk, hogyha lenne Magyarországon is közösségi.
Én inkább hadd mondjam azt, hogy eltelt 20 év kb. Azóta, hogy vannak magánősejtbankok. És mondanék számokat, jó? Tehát a Glückmann átültetése óta lehet tudni, hogy körülbelül az egész világon olyan nagyságrendben 7000 köldökzsinórvér transzplantáció történt, avval a dedikált indikációval, amire ma tudjuk, hogy jó. Tehát hematológiai betegségek gyógyítására a klasszikus őssejttranszplantáció. Ebből a 7000-ből körülbelül az egy tizede, olyan 700 volt, ami testvérdonoros volt, és 6300 volt, ami ezekből a lefagyasztott kommunálisokból. Amit az irodalomból tudunk, hogy valaki saját magának lefagyasztott, és valódi terápiás célra, nem hókusz-pókuszra, alól majd itt lesz szó, hogy a hókusz-pókusz, használta, az irodalomból egyről vagy kettőről tudunk.
Igen.
Tetszik tudni? Azért ez egy érdekes dolog, ha ezzel gondolkozunk, mert ez elmúlt 20 év alatt. Tehát, hogy ennek mi a gyakorlati haszna, ezek a számok, ezt piszkosul elmondják.
Azért, hadd térjek vissza, mondta Sarkadi professzor úr, hogy azért korlátozott a felhasználás, de a tárolás Magyarországon is több cég szempontjából hozzáférhető. És nagyon fontosnak tartom, hogy aki nézi ezt az adást, legalább azt halljon arról, hogyha megnéz egy ilyen magáncég weboldalt, akkor ott nagyon sok, hát bocsánat, hogy ilyen provokatívan mondom, ostobasságot olvashat. Az még egy dolog, ha azt olvassa, hogy 10-20 év múlva esetleg, de azt olvashatja, hogy egyébként hány betegségben ma már használható, 20 évig tároljuk. Ugye rögtön meg kell kérdezni, hogy elég-e az a mennyiség, vagy nem. És megint csatlakoznék Masszi főorvos úrhoz, hogy a közösségi őssejtbankok. Egyrészt ott lehet, hogy 20 év múlva akkor, amit kezdünk.
Tisztázunk, Magyarországon ma
nincs sajnos.
Sajnos nem sikerült létrehozni, pedig 2003-ban már például az Egészségügyi Tudományos Tanács is kiadott egy állásfoglalást, hogy ezt kellene létrehozni. Tehát, hogy az igazságosság elve például, mert bioetikában nagyon-nagyon fontos. Az is mellette szó, hogy legyenek közösségi őssejtbankok. Volt egy olyan elképzelés is még 2003-ban, hogy legyen egy ilyen mátrix őssejtbank, hogy valaki a felét adja magánba, és egy cég tárolja, és a másik felét tegye be a közösségi őssejtbankba, és ezért legyen, mondjuk, engedjenek le az árból. Tehát legyen valami motiváció, hogy ezt megcsinálja. Sajnos ez sem jött össze.
Hogy mondjam itt közben, hogy ez nem jó ötlet, mert az a baj, a köldökzsinórvér őssejtje, hogy kevés. És emiatt a klinikai felhasználásban eleve kevés, ha elkezdjük felezgetni a keveset, akkor semmire nem esik.
Egy kicsit, ha tovább megyünk, azok felé az őssejtek felé, amik többet tudnak, vagy ilyen pluripotensnek nevezett őssejtek, tehát az embrionális őssejtek ilyenek, az korai embrióból kivett őssejtek, vagy most már az úgynevezett indukált pluripotens őssejtek, amelyek előállíthatók, szomatikus, tehát a szöveti típusú sejtjeinkből.
Ezt szerintem ezt magyarázzuk, mert ez egy bonyolult, ember rettetesen izgalmas része ennek a témának. Tehát ugye nem olyan régen, néhány éve ugye felfedezték kutatók, hogy tehát érett az a bőrsejt, hiszem, jól emlékszem,
bőrsejtből
gyakorlatilag vissza tudták programozni, hogyha jól mondom, őssejt állapotba az adott sejtet, és ez lett az indukált pluripotens őssejt, ami gyakorlatilag majdnem teljes egészében szinte egy őssejtnek a tulajdonsága.
Az sem mindegy, hogy milyen őssejt, mert őssejt, tehát nagyon hasonlítanak az embrionális őssejt állapotra, tehát gyakorlatilag minden szövetet kivéve a placentát képezni tudnak.
Dinnyi és András állatorvos, egyetemi tanár. Az őssejt kutatás terén jelentős szerepet játszó, Biotalentum Kft. Egyik alapítója és nemzetközileg elismert vezetője.
Tehát minden testi sejtünknek a kiindulási alapja lehet. Amit Sarkadi professzor úr említett, az a probléma, hogy ezek annyira sok mindent tudnak képezni, hogyha nem megfelelő környezetben vannak, illetve nem indultak el valamilyen irányba már, akkor esetleg olyan irányba indulnak el, ami abban a környezetben nem jó, mondjuk képeznek egy tumort. Egyébként a sarlatán klinikák egy része mondjuk nem is embrionális őssejtből, hanem például abortuszból nyert őssejtekből nagyon szépen tudtak tumorokat is képezni, tehát erre sajnos van klinikai bizonyíték is, hogy nem megfelelő szelekcióval a biztonságossága a technológiáknak még nem tartott, hogy csak úgy össze-vissza alkalmazzák. De visszatérve az előző témára, tulajdonképpen én úgy gondolom, hogy 10 vagy 20 év múlva például egészen más őssejtbankokra lesz szükség. Lehet, hogy nem is lesz szükség őssejtbankokra, lehet, hogy megértjük azt, hogy a testi sejtekből, vagy például ezekből az őssejtekből hogyan tudjuk visszaprogramizni őket olyan irányba, amire szükségünk van. De mikor a média, utána a közvélemény, utána a politikusok nagyon világos képpen rendelkeznek egy rendkívül gyorsan fejlődő tudományos területről, ahol kisebb-nagyobb forradalmak zajlanak le, a 98-as volt az egyik, de az indukált, a Dolly is valahol ide tartozik, hiszen a sejtek újraprogramozásáról, ugye az 96-97-es hír volt, az indukált pluripotens sejtek 2006-2007 óta futnak, tehát mini forradalmak zajlanak a tudományban. Hogy ezekből mikor lesz gyakorlati felhasználás, és mondjuk egy jelenleg jól használható terápiát, mikor helyettesít egy másik, azokról, tehát nagyon nehéz megjósolni, mikor történik be. Láthatjuk a trendeket, de például jelenleg tudjuk azt, hogy egy közösségi őssejtbank nagyon hasznos lehet még egy 4-5-10-15-20 évig, nem tudjuk, hogy meddig. Hogy megéri ez a befektetés.
Akkor az orvostudomány meg a fejlesztés eljut egy olyan szintre, amikor már felesleges.
Hogy például a saját sejtből tudunk.
Hadd mondjak egy trendet. Tehát ha azt megnézzük, erre adatok vannak, hogy a világon mennyi csontvelőt, mennyi perifériás sejtet és mennyi köldökzsinórvér sejtet használnak. A köldökzsinórvér sejt csontvelő transzplantát, tehát vérképző sejtet, így egy fölfelvőbe. Tehát az annak most kezdődik egy reneszánsza, de ahogy mondod, ki tudja, hogy mi lesz a jövő. Én szoktam azt mondani, hogy ha ki vala saját magának ősejtet fogyaszt, az olyan, mintha telket venne a Holdon. Jó üzlet, vagy nem jó üzlet? Vendétek magatoknak telket a Holdon, vagy nem? Van, aki igen, én például nem.
Visszaprogramozással kapcsolatban szeretném azt mondani, hogy aki nem ért ehhez a kérdéshez, annak ez egy olyan misztérium, hogy egyszerűen el kell mondani értelmesen, hogy a visszaprogramozás, az tulajdonképpen csak annyit jelent az IPS sejtek gyártása, tehát az indukált pluripotens sejtek gyártása, hogy beviszünk néhány olyan gént a sejtekbe, amit egyébként az őssejtek szoktak aktiválni magukban.
Azt olvastam, hogy ez kifejezetten érdekes volt, hogy ugyanazt a négy gént manipulálták először egy gyereknél, vagy ez egy olyan
először
gén koktél
volt, aztán három
működött,
lett,
ugyanazt a reakciót váltottak
aztán
az
különböző három lett. Tehát tulajdonképpen az őssejt állapot fenntartása az annyit jelent sejtbiológiai értelemben, hogy a sejtek rendkívül gyorsan osztódnak, és nincsen idejük differenciálódni. abban az állapotban osztódnak és szaporodnak
el. A lehetőség bennük van, hogy bármi lehet belőlük.
Így van. Így van. Na most ezek különböző állapotban lehetnek, tehát lehetnek egészen embrionális őssejtek, amikor még szinte minden lehet belőlük. Ez az, amit IPS-sel, tehát visszaprogramozással vagy sikerült már megoldani, vagy nem. Már csináltak olyan állatot ilyen sejtekből, ami viszont azt igazolja, hogy minden szövetet létre lehetett hozni ezekből a sejtekből. De ez a ritka kivétel. Általában valamilyen osztódóképes, fejlődőképes állapotra hozzák vissza ezeket a szöveti sejteket, és ebben a stádiumban megállítják, fenntartják, elszaporítják. Na most pontosan ugyanezt történik, amikor a normál embrió fejlődik normális körülmények között. Igen-igen sokféle osztódásra képes, fejlődésre képes állapotú sejtje van jelen egyszerre, igen nagy mennyiségben.
És hogyha jól értem, és ha visszakapcsolódunk az előző témakörhöz, hogy azért fontos, hogy nem kell egészen visszamenni, mert ez a fejlődésben elindult állapot esetleges mellékhatásoknak a veszélyét csökkenti.
Na most ebben sem vagyunk egészen biztosak, mert a fejlődés biológia nincs azon a szinten, hogy azt tudnánk mondani, hogy kiindulunk egy nagyon nagy potenciálú sejtből, eljutunk egy szöveti sejtig, de nem tudjuk, hogy hol vannak azok a biokémiai, sejtbiológiai lépések, amikre azt mondhatjuk, hogy megfordíthatatlanak.
De most fogjuk megtudni, ha igaz, azért olyan
fontos. Hát ha egyszer megtudjuk.
Az áttörés, mert ez az első alkalom, hogy láthatjuk azt a folyamatot, ahogy egy pluripotens sejt végigmegy, akár csőbe hajlandó, vagy tenyész edénybe hajlandó végig produkálni a különböző sejteket. De az előzőhöz azt szerettem volna mondani, hogy ez az indukált pluripotens őssejt, ez olyan hihetetlen volt, hogyha 4 évvel ezelőtt valaki megkérdezett volna engem, hogy ezt lehet-e, mondtam, hogy ez teljesen lehetetlen, ilyet nem lehet csinálni. És mióta megcsinálták, azóta gyakorlatilag utánuk lehet könnyedén csinálni, Andrásék is, mi is tudunk ilyen sejtet csinálni a laboratóriumban.
Ez is mondta András, azt, hogy 10-20 év múlva lehet, hogy ezek a
igen, de annyi a bizonytalanság, ugyanakkor meg, ha valamelyikünk csinál valamilyen módon ilyen indukált pluripotens ősejtet, még most kezdjük el látni, hogy az mi minden tud, és mi minden nem
itt
tud.
Itt viszont egy dologra kapcsoljunk vissza, mert szerintem az nagyon fontos itt, az, hogy ennek mi a jelentősége az embrionális ősejt kutatással kapcsolatban, és azokkal az etikai kérdésekkel kapcsolatban, mert ha jól értelmezem, azzal, hogy létrejött ez az indukált pluripotens sejt lehetőség, ezáltal, mintha visszaszorulóban lennének az embrió őssejt kutatások. Minek vacakoljunk?
Egy része kiváltható, egy része pedig nem.
Ezt is kicsit helyre kéne tenni olyan szempontból, hogy tudományosan ezek mennyire egyformák. Tehát ugye, amikor először publikálták, hogy ezeket így létre lehet hozni, akkor mindenki azt publikálta, hogy ezek teljesen egyformák. Ez nagyon jól eladható üzenet volt, azonnal a politikusok és a törvényhozók reagáltak, ugye Amerikában akkor ez egy nagyon fontos terület volt, konzervatív, nem annyira konzervatív kormányzat, tehát mindenki azt mondta, vége az etikai problémáknak, itt van a megoldás, betegből embrió létrehozása nélkül, mert ez a legfontosabb ez esetben, egy testi szövetből, petri csészében nincs embrió, nincs etikai
probléma. Mondjuk el, hogy bocsánat, közbeszólok, hogy mennyire fontos volt ez, hogy ugye emlékeim szerint George W. Bush ugye egy esetben, első alkalommal élt a vétójogával, akkor pont az embrionális őssejt kutatással igen. kapcsolatban élt a vétójogával, hogy igen. államilag nem állami támogatható, nem finanszírozható az
ami
a kutatás.
Az egész, tehát az a problémám az egész területen, hogy túl gyorsan reagálnak a politikusok, és nem tudják, mert a kutatók maguk se tudják, hogy mi a háttere. Nagyon sok példa van arra, amikor a felfedező zseniális kutató, aki később Nobel-díjat kap ezért mondjuk 20 évvel később, nem tudta megjósolni azt, hogy a felfedezésének milyen hatása lesz. Általában nem is tudják, mert egy igazán nagy felfedezés azért fontos, mert túlmutat azon a kis elefánttornyon, ahol ez létrejött. És itt is ez van, most már például a legutóbbi cikkek arról szólnak, hogy ezek az őssejtek nem is annyira egyformák, az embrionális őssejtek azok tényleg mindent tudnak, de ezekben a szövet, létrehozottakban megmarad valamennyi a szöveti eredet mintázatából. Mondjuk abban egy kicsit vitatkoznék Emiliával, hogy ez mennyire tudjuk úgy félútra visszahozni, vagy teljesen visszahozni. Teljesen visszahozni sokkal könnyebb, mint félútra. mert a teljesen visszahozásnál nagyon erősen elnyomjuk őket, hogy ezek legyenek olyanok, mint az embrionális őssejtek, és ez működik. Már gént se kell bevinni, Gödöllőn is sikerült már fehérjékkel visszaprogramozni, tehát már ott tartunk, hogy genetikailag nem is módosítjuk a sejtvonalakat, ami terápiához sokkal jobb lesz. De ott van az, hogy pontosan mit tudnak ezek, és szerintem az igazán jó megoldás az lesz, mikor megtanuljuk, hogy teljesen visszahoztuk, teljesen elvittük, és akkor a köztes állomásokhoz megtanuljuk, hogy tudjuk félútra visszahozni.
És a finom hangolás.
Az elmúlt 10-20 perc alapján látható, hogy milyen kihívások előtt áll a jogalkotó. Ráadásul mondjuk tegyük fel, hogy a jogalkotó egy kicsit ért az orvostudományhoz, akkor sem ért mindent, amit a tudósok naponta gyakorolnak. Akkor képzeljük el, hogy megpróbálunk beépíteni egy gént, elkezd valami osztódni a sejtben, hogy abból mi lehet. És akkor ne is gondoljuk tovább. És mi ezekről beszélünk ma. És akkor ott van a jogalkotó, vagy az etikai szakember, akinek erről el kell gondolkodni, meg kell érteni, milyen hatása lesz a társadalomra. Tehát bizonyos alapelvekből tud kiindulni. Az egyik alapelve az, és akkor itt a kérdésére visszatérve, hogy az embrió az tulajdonképpen micsoda dolog, lehet rajta tulajdonunk, manipulálhatunk vele mindenfajta szabályozás nélkül, vagy nem.
Tegyük hozzá, hogy ezek a kísérletek jelentős részben ugye a Lombik programban létszám felettivé vált, így fogalmazott a szakirodalom, embriókkal.
Igen, ugye amikor a legelején kezdtem erről beszélni, ugye feltettem a kérdést, hogy honnan lesz az embrió. Egyik lehetőség, hogy a úgynevezett számfeletti embriók, ilyen mesterséges megtermékenyítés során nagyon nagy számú embrió jön létre, és azt fel lehet ajánlani, ezt Magyarországon is szabályozva van kutatásra, és utána nem lehet visszaültetni. De a másik, amiről beszélt Dinnyes professzor, hogy ugye vannak abortumok, ami szintén óriási piaca van azoknak az embrionális idézőjelve sejtjeinek, mert ugye akkor már nem biztos, hogy embrionális sejtről van szó. És hát ugye a hatalmas kérdés a klónozás, mert van az úgynevezett terápiás klónozás, ami nem ugyanaz, hogy létrehozunk, mint Dollyt, egy hasonló állatot, vagy ugyanolyat, hanem szöveteket próbálunk ezekből a sejtekből. Ezek mind kérdést vetnek föl. Egyébként ugye ő nem említette Bush, tehát Amerikában választást lehetett ezzel nyerni, hogy nagyon eklatáns álláspontja volt, hogy állami pénzből nem támogatunk embrionális őssejtkutatást.
De most azt olvastam, hogy Obama elképzelhető, hogy változtat ezen.
Már
változtatott is, bocsánat.
Egyik első dolga volt.
Az első dolga volt ez.
Azzal is lehetett választást nyerni. Előzőleg az ellenkezőjével
azután. És a társadalmat meglehetősen érdeklődik.
És ugye a harmadik lehetőség, hogy ezért hozunk létre embriókat. Akár mesterséges megtermékenyítése. Tehát nem feles számú egy eljárásban, hanem ezzel a céllal hozzuk létre. Tehát iszonyú nehéz ezt átgondolni, hogy a társadalom szempontjából...
Ezt valahol engedélyezik, ezt a legutolsót?
Igen, Svájcban engedélyezik.
Hát meg Angliában.
Na most például ez a másik, hogy vannak különböző modellek. Tehát nincs például egységes szabályozás az Unióban. Van az amerikai modell, ahol azért kimondhatjuk, hogy a szabályozást a piac irányította, nem a jogalkotók, nem az etikusok, tehát amire volt igény, arra elment, ugye nem volt állami pénz, most lesz. A másik modell, például a német modell, ami egy értékalapú, és ez alapján ő például bizonyos beavatkozásokat tilt, és van az angol modell, ugye sokszor szokták mondani, az angol modell pedig egy centralizált modell, azt mondja, hogy legalább én, az állam tudjam, hogy miről beszélünk, mit csinálunk, és az alapján megengedem.
És hogy bizonyos... és vagy engedjük, vagy
igen.
Nem.
És nagyon lényeges a Sarkadi professzor, amit mondta, megbeszéljük. Ez hiányzik a magyar jogalkotásból, az elmúlt 10-15 évben nem volt igazán ez megbeszélve, nem voltak arról viták, polémiák, vagy akár csak mondjuk egymás mellé tenni a tudásunkat etikusként, jogászként, genetikusként, hogy miből mi lehet. És ennek alapján nem csodálkozom azon, hogy egyébként engem is naponta keresnek meg, hogy fizessek-e 300 000-et, hogy gyermekem születik, és letegyem a köldökzsinórát. Én mindig idézem azt itt a másik telket a boldon. Most
349 000 volt ennek.
Vannak olcsóbb cégek.
Vannak olcsóbb cégek is. Jó, ez egy volt a piac.
És én akkor azt csinálom, mivel... orvosi jogi alapelv, hogy döntést a tájékozottság alapján hozhatunk. Én elmondom kontra, elmondom pró érveket, és utána hozzáteszem Masszi Tamás örökbecsi mondását, hogy telket a holdon. De nem tudom azt mondani jó szívvel, hogy ne tedd le. Tehát én azt mondom, ha van 300 000 arra, hogy lehet, hogy kidobod az ablakon, akkor tedd meg. De mi van, hogyha nincs? Ugye ez komoly etikai kérdés.
Hát
cégek hirdetnek egyébként hitelt is ezekre a
Amikor terbe vették és elkezdtek tárgyalni az esetleges magyar közösségi sejtbanknak a létrehozásáról, akkor végeztek számításokat, hogy mondjuk ilyen közösségi szinten, vagy ilyen nullszaldóra, hogy jönnek egy ilyen...
Hát az akkori számokat tudom megmondani, ez 4-5 évvel ezelőtt volt, amikor mi azt gondoltuk, hogy olyan bankot hozunk létre, ami egymás mellett működik egy ilyen testvérnek szolgáló alapítványi jellegű támogatott bank, a közösségi bank, és magánszemélyek is eltehetik, hiszen ugyanazt a technológiát kell alkalmazni, legfeljebb a szöveti típust kell akkor meghatározni, amikor közösségi célra is tegyük el. És végül is ebből csak a magánrésze kezdett el működni, mert ugye egyedül arra volt igazi kereslet vagy finanszírozás, és hát így nem is lett belőle igazi közösségi bank, de szerintem Magyarországon is újra fontos lenne ugyanezt megpróbálni. És...
Mennyi volt a szám?
Igen,
nem volt,
igen, igen.
Kevesebb, mint fele annak, mint ami most ilyen összegként szerepel.
Jó, csak a cégek védelmében, hogy ott haszonkulcs van, reklám, hitelkonstrukció.
Ahhoz képest tulajdonképpen nem is egy extrém összeg, hogyha azt vesszük, hogy nyilván itt...
Csak hát a hasznossága a nagy kérdés.
Tájékoztatás, az az, ami nagyon hiányzik. Tehát hogy olyan, meg kell mondani, hogy egy olyan dolgot árulunk, aminek pillanatnyilag nincs bizonyított haszna, hanem egy remény van, a jövőbe vetett remény, hogy hát, ha lesz valami. Ha ezt egészen világosan megmondjuk, akkor kérem, tessék,
a reményben szabad. Nagyon sokan befizetnek, hát én emlékszem, én ugye mélyhűtési területtel foglalkoztam még a PhD-m alatt, és ugye vannak emberek az 50-es évektől, akik a teljes testüket lefagyasztatják, hogy később majd fel... élezték, és volt ott egy kedvezményes akció, hogy csak a fejet fogyasztják le. És, de ez komoly, ez az 50-es évek óta van egy ma is működő cég, Cryogenics, akármi különböző neveken, amik ezzel foglalkoznak. Tehát a remény az egy nagyon jól eladható termék.
Hát ugye megkerülhetetlen, hogy ez a kuruzsnás témakör. Ukrán, bangladesi, kínai, csodaklinikák. És ugye olvashatunk magyar sikertörténetet is. Én találtam a neten egy fiúnak, egy Gábor nevű fiúnak a történetét, aki nyilván pontos dokumentációja nem volt a történetnek, de ő maga a szüleivel kiment, és hiszem gerincsérült fiatalemberről van szó, aki...
Tessék? Agyhártya gyulladásos születéstől.
Agyhártya, igen, igen. Szóval, hogy mit gondolunk ezekről a... És ugye beszámoltak egy olyan kínai kórházról, ami 4000 fekvőhelyes klinika volt.
Itt nagyon egyet tudunk érteni, nagyon rosszat gondolunk ezekről. Én magam részéről azt gondolom, hogy ezek bizonyítatlan, nem kivizsgált terápiák, ahol komolyan veszélyeztetik a beteget.
Ezek nem mások, mint emberkísérletek?
Ugyan.
Én azt gondolom.
Mengele jut eszembe róla.
De nem csak az a baj, hát, hogy emberkísérlet, mert emberkísérlet van a tudományban. Tehát az emberkísérlet, ha nem kontroll nélküli, ellenőrizetlen, értékes tudományos adatot gyakorlatilag nem szolgáltató emberkísérletek, amit a pacienssel fizettetnek meg, és a paciensnek egy bizonytalan remény érdekében gyakorlatilag anyagi csőd szélére kell jutnia.
Hát mondjuk, kimenve. Kiderült, hogy 6,5 millió forint volt ez a kezelés.
Igen, és akkor ez még viszonylag nem is a legdrágábbak közé tartozik, mert ilyen 10-12 és 13 millió forintok is előfordulnak, és döbbenetes számú telefon érkezik hetente, amiben azt kérdezik kétségbe esett szülők és nagyszülők, hogy a gyerek valamilyen nagy sérüléssel született, most 4-5 éves, stb. Vigyék vagy ne vigyék. És hát én megmondom őszintén, hogy nekem nagyon nagy csalódás az, hogy évek óta próbáljuk rádióban, tévében, minden fórumon propagálni azt, hogy ma igazi, például idegi őssejterápia nem létezik. És ennek ellenére az emberek hisznek, fizetnek, tönkre mennek, tönkreteszik a családtagjaikat, akiket aztán iszonyatos agytályogokkal és tumorokkal hoznak vissza ezekből a sokmilliós össej turista utakról, és a magyar egészségügy próbálja valahogy rendbeszedni őket, tehát sok-sok ilyen eset van. És ennek ellenére a csodavárás, a él és virul, és nem tudunk semmit kezdeni azokkal a tényleg, én megkockáztatom innen is, hogy etikátlan üzleti szerveződésekkel szemben, akik ebből élnek.
Az etikátlanságot én úgy tudnám nagyon röviden összefoglalni, hogy ezek vagy azért etikátlanok, mert tudják, hogy mit csinálnak, tehát gyógyítani tudnak, de nekünk nem mondják meg. Tehát a többi orvos nem informálják.
De ez gondolom, ez
az eredmény nem ezt igazolja.
Azért etikátlanok, mert olyat tesznek, hogy fogalmuk sincs, hogy igazából nem többet ártanak-e, mint használnak, akkor ez a másik végletes lehetőség. És a kettő között egyelőre nem látom az átmenetet.
És még valamit csinálnak, hogy a kutatás nemzetközi alapelveit nem tartják be. Ugye hogyan tudjuk ezt megfogni? Ha Magyarországon történik, nagyon komoly szankciók, jogszabályok, büntető jogi tényállás van erre. Az egy engedély nélküli kutatás, vagy a kutatástól eltérő engedély. De mit tudunk csinálni Kínával szemben? Tehát szerintem feltétlenül fontos, hogy tájékoztassunk minden szinten, televízió, mindenfajta szakmai fórumon. A másik dolog pedig, hogy nagyon komoly etikai kérdés, amikor elkezdenek gyűjteni. Például mondjuk egy 4-5 milliós kéne, akkor meg kell szólalni, azt gondolom, a polgármesternek, az államnak adott esetben, az egészségügyi tudományos tanácsnak, hogy ez nem, hát,
bocsáss,
ezt nem
mert
lehet
azért csinálni. Az én már elég öreg vagyok ahhoz, hogy emlékezzek olyan történetekre, amikor egy bizonyos dél-dunántúli városban bizonyos botrányokon átesett őssejt klinikáját jobb és baloldali vezető politikusok nyitották meg közös ovációval. Miközben a szakma folyamatosan és akkor már mondta, hogy ez kuruzslás. Tehát én azt gondolom, hogy a felvilágosítást valahol ott kéne kezdeni, és valahol olyan etikai elveket kéne behozni, hogy politikusként valaki ne szólalhasson meg szakértői vélemények nélkül olyan területről, amit ez nem ért. Olyan hihetetlen bajokat lehet csinálni, amit aztán a szakma évek hosszú során nem tud rendbeszedni.
Ez a sor viszont nagyon jó szolgálati küldetést hajt végre, hogy itt most mi elmondhatjuk, hogy honfitársaink, ne tessetek ilyet csinálni, ne tessetek elmenni külföldre sok pénzért ellenőrzetlen terápiákat kapni, mert nem csak az van, hogy esetleg valami jó lehet. Én el tudom képzelni, hogy valami javult. Van placebo hatás, és ha valamit nem is tudunk, hogy hogy működik, éppen még javulhat is, csak hogy romolhat is. És az a sajtóban nem jelenik meg, amit mi néhányat látunk, hogy a betegnek súlyos mágyulladása lehet, hogy súlyos Graferdushoz betegsége lehet, akik hozzám fordultak utána ilyen kísérleti terápiák után, és biztos másokhoz is. Erről nem szól. Sajnos ez nem kerül a nyilvánosság elé. Egy-két valamilyen pozitív példa. Tehát ne tessenek
sajnos,
hinni
Tamás,
ebben.
Az az igazság, hogy az idegsejt beültetéssel kapcsolatos pozitív példák még egy rettentő szomorú, számomra nagyon szomorú tanulsággal szolgáltak. Az a szülő, majd nagyszülő, aki keresztül viszi sok-sok pénzért a gyereket ezeken a folyamatokon, megvan róla győződve, hogy a gyerek jobban van. És utána a neurológus és a klinikus ránéz, és nem mondhat mást, mert egy
kognitív ilyen diszonancia redukció, vagy
mi? Hát, hogyha én rengeteg különböző
számítam, elutaztam körülmények Kínába, között,
fantasztikus
Kínába, és ilyenkor, ilyenkor mit mondhat az orvos? Az hát nem mondhatja azt, hogy asszonyom, hát nézze meg, hát semmi nem változott. Nem lehet ezt mondani.
De ez alapszichológia, hát az emberek abszolút válaszokat várnak a tudománytól, és a tudomány meg, ha abszolút válaszokat akar adni, akkor az nem igazán tudomány, mert mindig van egy fejlődés, egy bizonytalanság. Az első szívártültetés túlélője Dél-Afrikában nagyon rövid ideig élte túl, mégis óriási eredmény volt. Tehát van olyan a tudományban, hogy áttörések csak, amit ezek csinálnak, azt ott nem pénzért csinálták. Tehát az nagyon könnyen elválasztható általában, hogy mi az, ami tudományos Bilágos. Áttörésre törekszik, és mi az, ami a kuruzslás is évezredes, meg a tudomány is évezredes.
Hogy foglaljam össze, akkor amit az eddigiekben beszéltünk, vagy ahogyha jól értem, tehát magyarán az egész őssejt kutatásnak a legizgalmasabb területe az a pluripotens őssejteknek a vizsgálata és az esetleges alkalmazása, de amennyire én értem, vagy amennyire én felfogtam, ezeket tudjuk még a legkevésbé alkalmazni.
Ez pontosan így van. Hát tudományosan mindig az a legizgalmasabb, amit még nem igazán tudunk alkalmazni.
Mert ebben van a legtöbb lehetőség, de még nem nagyon tudjuk azt, hogy hogyan is lehet használni.
Ahogy nincs mérnökség fizika nélkül, ahogy nincs termelés kémia nélkül, ugyanúgy orvoslás sincs kutatás nélkül, mert a kutatás fogja azokat az eredményeket behozni, amit utána fáradtságosan ezen az átvívő vagy lefordító orvosláson a klinikumba kell alkalmazni, és borzalmas óvatossággal, nagyon pontos etikai szabályokkal, egész Európában ma ez központilag szabályozott, hogy hogy lehet őssejtterápiát, egyáltalán sejtterápiát, génterápiát indítani, ez központilag engedélyezendő, és ilyen módon lehet szabályozottan a betegek érdekében védő rendszereket kifejlesztve.
Azt végezni. Kell mondani, hogy ezek a legizgalmasabb kérdések, de persze azokra még nincsenek válaszok. Igen. És amikre válaszok vannak, azokat használjuk ma a gyakorlatban.
De a kutatásra azt akartuk hangsúlyozni, szerintem azt próbáljuk itt mondani, hogy a kutatásban valahova előre szaladunk, és hogy utána abból mit szabad alkalmazni az orvoslásban, ott kell a nagyon erős határt meghúzni.
Igen. És nagyon gyakorlati válaszokat próbálunk adni, tehát hogy az egyik probléma például a jelenlegi terápiák, hogy nem nagyon tudjuk elszaporítani a sejteket. Mert ezek már elmentek egy olyan állapotba, amikor annyira már szaporodni nem akarnak, de azért differenciálódni tudnak mondjuk a vérképző szervek. Tehát ha megértjük, hogy hogyan tudnánk őket egy kicsit felturbozni, hogy szaporodjanak, akkor nagyon sok probléma megoldódna a testi őssejtek használatával is. De amíg nem tudjuk, hogy a testi őssejteket hogyan szaporítsuk, addig ezek a korábbi állapotok, amik viszont korlátlanul, gyakorlatilag halhatatlanul szaporodnak, nagyon jók. De mindegyik terápiának lesz kockázata, mert például amikor szaporítjuk a sejteket, azokban lesznek mutációk, azoknak a genetikai anyag működése meg fog változni, tehát ilyen szempontból a jelenlegi terápiák sem teljesen biztonságosak, hogy a szervezetünk működése sem teljesen biztonságos, ezért van rengeteg rákos és egyéb probléma. De ezen is dolgozunk, éppen most láttam valami adatot, hogy sok 10 millió rák túlélő van Amerikában, akit úgy hívnak, hogy rák túlélő, és gyökeresen megnőtt a számuk az elmúlt 10 évben azoknak, akik túlélik a rákot, mert a kezelések jobbak. Tehát van remény, csak ugye vannak reménytelen esetek, és akkor a tudomány esetleg nem tud választ adni, és akkor jön egy kurucsló, aki könnyű.
Gyors megoldást ígért. Bocsánat, a legvégén még nem maradt nagyon sok időnk, és elnézést erre azért. De talán a beszélgetés legelején megígértem, hogy azért, és némileg érintettük már, hogy a magyar kutatásokról is beszélünk, hogy milyen területeken dolgozunk, és tényleg szeretném, hogyha a beszélgetés végén azért érintenénk. Gondolom az egyik jelentős terület az a szívizomszövetekkel kapcsolatos, illetve a szívinfarktus utáni rehabilitációval.
Pont most itt a képviselője nincs jelen a beszélgetésben, akik ezt a gyakorlatban is művelik. Ott is elsősorban szöveti őssejteket, vérképző őssejteket próbálnak fölhasználni, és persze megindult az embrionális típusú vagy pluripotens őssejtekből szívizom készítés, ezt mi is gyakoroljuk mind a ketten a laboratóriumunkban, fantasztikus előállítani azokat a dobogó, önmagukban működő szívizom telepeket, amiken egyre inkább tudunk majd gyógyszereket tesztelni. De hogy bemerjük-e őket ültetni, vagy elkészülnek-e olyan készítmények, amit már az emberi gyógyításba is alkalmazni merünk, hát az még valamennyivel távolabb van.
A szívizmot illetően mi részt vettünk egy olyan magyarországi vizsgálatban az Országos Kardiológiai Intézettel, ahol mi adtuk a szöveti őssejteket, és ők próbálták a szívizom funkciót javítani. Ez egy kis vizsgálat volt, Debrecenben volt hasonló, inkább nagy nemzetközi vizsgálatok eredményeit összefoglalva mondanám el. Úgy tűnik, hogy rövid távon valami kis előnyt jelent, ami hosszú távon elvész. Pont, itt tart. Tehát emiatt nem látszik indokoltnak a szívizom betegségek szöveti őssejttel levő gyógyításának a gyakorlatban való átvitele. Sajnos ez most
6-7%-os javulást értek el?
Úgy van, átmenetileg az első 3-4 hónapban, és egy év múlva a két kar között nem volt különbség. Sajnos mindegyik prospektív kontrollált vizsgálat ezt mutatta ki. Röviden ezt lehet mondani.
A remény ez az érképzés. Tehát ahol a végtagi ereknek az újraképződését elősegítik,
hiszen
ezek
tűnnek a legjobban előre
menő. Azok közösek, gyakorlatilag azok még mind a kettőt tudják. Tehát ott talán esélyesen.
Itt egy dolgot én hadd mondjak, ami talán informatív, hogy a vérképzés ér endotélképző sejtek esetén tulajdonképpen a pluripotens sejteket egy olyan környezetbe juttatjuk be, ami nagyon hasonlít az ő saját környezetükre. Amikor köldök zsinórvérsejteket csontvelőbe, csontvelősejteket csontvelőbe, stb. Adunk, akkor visszakerülnek az őssejt környezetbe, tehát folytathatják az életüket. Amikor azt csináljuk, hogy egy akármilyen elődifferenciált, de pluripotensebb sejtféleséget beültetünk egy érett, működő szövetbe, ott ezek a nagyon plasztikus sejtek olyan környezetbe kerülnek, amivel életükben még nem találkoztak, és az instruáló, az utasítások, hogy kell idáig elfejlődni, az hiányzik. azaz érett szövetben már nincs jelen.
Valószínűleg azért kell majd azt az állapotot megtalálni, hogyha
hát
jól értem.
Hát ezért szeretnénk tudni, hogy a rengeteg szöveti őssejt féleség melyike jutott el abba a stádiumba, amelyik a felnőtt szövet jeleit már képes venni.
Amit mit csinálunk, és Dínyés András már utalt rá, de talán nem merte kimondani, hogy ezért itt világképek csapnak össze Magyarországon is, mert olyan mélyen érinti az emberi lét, az emberi létezés kérdéseit. De másik oldalra az is egy világkép különbözőség, hogy jogom van-e elrontani a saját életemet, jogom van-e azért 5 milliót fizetni, hogy lehet, hogy tumort nyomnak belém. Tehát ezek nagyon fontos kérdések.
De csak ami... pont ehhez, hogy kérdezek, mert azt olvastam az egyik szerintem pont a említett debreceni vizsgálatnál, hogy az etikai engedélyt 20 beültetésre és 20 kontrollbeteg bevonására kapta meg az intézet. Tehát ilyenkor ez így történik, hogy akkor meghatározza a vizsgált
igen, igen, ezek gyakorlatilag nem véletlenül hangzott a Mengele neve, a Nürnbergi per óta megvannak a nemzetközi alapelvek, például protokoll kell, tehát egy kutatási terv kell, engedélyezni kell, be kell számolni, hogy mi történt, és önkéntes alanyok kellenek hozzá. Tehát ezért történt egy kísérlet.
Mi most több nemzetközi vizsgálatban egyébként, amiben a vérképző őssejtek felhasználásának az optimalizálását keresjük különböző betegségekben, nem akarok részletekben menni, mondjuk például köldökzsinór vér átültetéssel azt vizsgáljuk egy nemzetközi vizsgálatban, hogy hogyan lehetne szaporítani a köldökzsinórvéreseknek, kevesen vannak, és akkor a transzplantációt úgy csináljuk, hogy a felét beadjuk rögtön, a másik felét pedig valahol szuper körülményekkel megpróbálják turbozni, hogy több legyen, és utána a másik felét beadni. Mondtam egy konkrét példát. Tehát ilyenek zajlanak. De ők az alapkutatók, akik elmondják, hogy a laborban mi zajlik Magyarországon.
És van, úgy tűnik, hogy mozgató ideg sérüléseknél igenis ezeket az egész korai, tehát az indukált pluripotens őssejtet beraktuk abba a környezetbe, ahol sérülés van, és a sérülés egészen más, mint egy sértetlen szövet. A sérülésnél megmondja nagyon határozottan a sérülésben felszabaduló anyagok, hogy itt mire lenne szükség. Tulajdonképpen a természetes saját őssejtjeink is próbálnak oda seregleni és segíteni, tehát amit a tudomány csinál, hogyha az csak rásegít arra, amit a természet próbál, akkor valószínűleg sokkal jobb eredményeket lehet elérni. És ezt kell megértenünk, hogy a természet mit próbál, és ehhez mit tudunk mi hozzátenni, és vannak eredmények.
Óriási probléma, hogy éppen most a finanszírozása tűnik el a magyar kutatás jelentős részének, mégpedig éppen a gyakorlati jellegű kutatásoknak, ahol ezeknek az átfordítása történik gyakorlati célokra, akár gyógyszervizsgálatokra, akár klinikai előkipróbálásokra, és ha ezt túléljük, akkor lehet, hogy nagyon jól fogunk állni, de abban reménykedünk, hogy azért nem tart sokáig ez a helyzet, hogy gyakorlatilag eltűnt a finanszírozás.
Én azért azt hiszem, hogy az alapkutatási része is igényelne némi több finanszírozást, tehát hát nem persze, csak az átfordítási
éppen azt mondom,
része,
hogy amire, ami a legtöbb gyakorlati hasznot produkálna, és éppen kisvállalkozásoknak vagy biotechnológiai cégeknek a működését segíteni, éppen most az hiányzik a legjobban.
Én a Magyar Biotechnológiai Szövetségben elnökségi tag vagyok, mert én egy vállalkozást is létrehoztam erre, de nem arra, hogy páciensekbe benyomjuk sejteket, hanem kutassuk és próbáljunk például a gyógyszergyárak számára ilyen gyógyszerteszteléshez egyénre, személyre szabott, genetikailag betegcsoportokból sejteket előállítani, mert ez lesz az első alkalmazás, és a regenerációs terápia sokkal távolabb van. De hogyha nem lenne az Európai Unió támogatása az én cégemnél, akkor komoly gondba lennénk, és rengeteg tag cégünk éppen most összeomlik, azok, akik nagyon innovatívak voltak, mert bizony az állami támogatása már megítélt is késik, és az új kiírások is nagyon lassan születtek meg, most jöttek ki. Tehát most épp egy, hogy mondjam, egy evolúciós bottleneckbe kerültünk, úgyhogy a cégeknek, ugye vannak az evolúcióban ilyenek, meg a dinoszaurusz fajok többsége eltűnt, meg emlős fajok is. Most éppen nagyon-nagyon sok, akár egyetemi csoport és cég is eltűnhet, mert annyira megváltoztak a finanszírozási feltételek. Ezen lehetne segíteni egyébként.
Köszönöm szépen, hogy eljöttek, és beszélgethetünk erről a nagyon fontos témáról. Kérem, ne feledjék, hogy ehhez a témához még két másik kapcsolódik sorozatunkban. Sarkadi professzor úr előadása, valamint egy ismeretterjesztő film. Ha valamelyiket esetleg lekésték, vagy elmulasztották volna, akkor honlapunkon a mindentudás.hu-n bepótolhatják. Köszönjük figyelmüket, viszontlátásra!
Mindentudás Egyeteme 2002-ben a Magyar Tudományos Akadémia és a Magyar Telekom közös vállalkozásaként jött létre. A nagy sikerű sorozat folytatását az Európai Gazdasági Térség és a Norvég alaptámogatása tette lehetővé. A műsor szakmai partnerei Origo ZRT, Magyar Televízió, Duna Televízió, Magyar Rádió.